polgárháborús hangulat, hazajönnek a líbiai magyar követség dolgozói, az unió egységes fellépés sürget. Juhász Ferenc állítja, nincs köze a vízkisdoboz ügyhöz, pénteken hallgatja meg a Honvédelmi Albizottság a volt miniszter. Veszélyes anyag, partidrognak használt kéggázt is találtak a Vesz-Balkánban a tragédia után. Szabadlábon a gyújtogatók, elengedte a bíróság a vereckei emlékmű megrongálóit. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Líbia a polgárháború szélére sodródott, az ország nagy részét a felkelők ellenőrzik. Délután váratlanul két líbiai vadászgép landolt Málta egyik polgári repterén, de hogy a pilóták megszöktek-e, még nem tudni. A rendőrség sok helyen elmenekült a városokból. A felkelés központja a helyi tudósítások szerint már egyértelműen Tripoli, a főváros. Az ottani magyar követség dolgozóit legkésőbb holnapig hazahozzák.
A tüntetők felgyújtották a líbiai törvényhozás épületét és több rendőrőrsöt is. A hírek mellé azonban továbbra sem tud képeket sugározni a nemzetközi média. A biztonsági erők éjjel éles lőszerrel lőtték a tüntetőket, sokakat a háztetőkön rejtőző mesterlövészek öltek meg. Aztán napközben is folyamatosan lövések hangja hallatszott az utcákon. A magyar nagykövetség környékén többször is voltak összecsapások. Ezt nyilatkozta a Duna Televízió híradójának Marton Béla, tripoli nagykövet. Mint mondta, megkezdődött a követség dolgozóinak hazautaztatása.
A helyi magyarok a mi regiszterünk szerint körülbelül 70-80-an lehetnek. Mindenkivel igyekszünk tartani a kapcsolatot. Nagyon sokan jeleztek vissza, hogy köszönik szépen, jól vannak. Nem kérik a nagykövetség segítségét, de bizony volt olyan család is, aki kérte, hogy a nagykövetség minden erejét bevetve segítsen, hogy minél hamarabb elhagyhassa az országot.
Az ország keleti része és második legnagyobb városa, Bengázi, már egyértelműen a felkelők kezén van. Sok városból egyszerűen elmenekültek a rendőrök, a hadsereg viszont még nem avatkozott be. A nyomás alatt lévő Kadhafi elnök helyett este fia beszélt a tévében. Reformokat ajánlott, és a polgárháború veszélyéről beszélt.
Holnaptól meg kell állítanunk a vérontást. Elfelejtjük az eddigi rezsimet, és újat hozunk létre. Különben a líbiai hazafiak harcolni fognak, és elfelejthetjük a gázt és az olajat, helyette káosz jön.
Az ifjabb Kadhafi azt mondta, Líbia nem Egyiptom, itt leverik az endülést.
Az EU külügyminiszterei az erőszak megszüntetésére és a gyülekezési jog tiszteletben tartására szólították fel az arab országokat. Martonyi János szerint olyan pillanatban vagyunk, amikor az uniónak egységesen kell fellépnie.
Gondterhelt külügyminiszterek, akik Martonyi János szerint megpróbálják a lehetetlent, előre látni, mi várható az arab világban. A mostani események az EU legnagyobb külső kihívását jelentik majd a következő hetekben, hónapokban, sőt akár években is, mondta a külügyminiszter. A tét óriási. Európának nem mindegy, milyen társadalmak jönnek létre a mediterrán térségben és a Közel-Keleten.
Ez több mint 1 milliárd ember. És itt nem mindenki fundamentalista vagy radikális. Itt az emberek többsége mérsékelt. És a kérdés az, hogy ez a mérsékelt iszlám tud-e egy olyan politikai társadalmi rendszert elősegíteni, létrehozni, ami elfogadható egyébként az univerzális emberi értékek szempontjából is.
Az EU az erőszak megszüntetésére és az alapvető jogok betartására szólította fel a líbiai vezetést. A 27-ek készek segítséget nyújtani az érintett országok demokratikus átalakulásában. A kül- és biztonságpolitikai főképviselő már el is utazott Egyiptomba. Ez jó alkalom lesz, hogy megtudjam, mit várnak tőlünk az emberek, mondta Catherine Ashton. A térségben komoly befektetőként számon tartott mediterrán tagállamok átfogó akciótervet sürgetnek, és 2,5 milliárd eurót kérnek a déli partnerségre.
We will be paying the price.
Mi fizetjük meg az árát, ha ezek az országok összeomlanak, mondta az olasz külügyminiszter. Martonyi János szerint viszont a déli események nem terelhetik el a figyelmet a keleti szomszédokról és a Nyugat-Balkánról. Az EU-nak egy egységes szomszédságpolitikája van, ezt kell sikerre vinni, hangsúlyozta a külügyminiszter.
Jemenben a biztonsági erők lelőttek egy tüntetőt. Az arab félsziget egyik legnagyobb kikötővárosában, Ádenben 5 napja tartanak a hatalomellenes utcai tiltakozások, mintegy 200 000 ember részvételével. Marokkóban 5 ember meghalt, 128-an pedig megsebesültek az utcai tüntetéseket követő összecsapásokban. Az áldozatok holttestére egy felgyújtott bankfiókban találtak rá az ország északi részén. Itthon Juhász Ferenc híradónak tagadta, hogy része lenne a Honvédelmi Minisztérium 10 milliókra tehető korrupciós botrányában. A volt szocialista tárcavezető azt mondta, jogi lépéseket tesz. A Parlament Honvédelmi Albizottsága péntekre meghallgatásra hívta Juhász Ferencet és Ó János tábornokot is.
De nem hagyom, tehát semmiféleképpen bár.
Juhász Ferenc feljelenti azokat a médiumokat, amelyek szerinte hamisan vádolták meg őt korrupció gyanújával Ó János tábornok vallomására hivatkozva. A volt honvédelmi miniszter azt mondja, ő nem kapott semmilyen pénzt, se viszkis dobozba, sem máshogy, sőt arról sem tud, hogy beosztottjainál ilyen történt volna.
Olyan rágalmakat fogalmaz meg, amely egyszerűen jogászért és bíróságért kiállt, meg is tettem a szükséges lépéseket, és egyébként a leghatározottabban elutasítom azt a hamis állítást, amely szerint bármilyen közöm lenne korrupciós ügyekhez.
A volt tárcavezető azt mondta, részt vesz azon az albizottság ülésen, amit péntekre hívott össze Csampa Zsolt fideszes képviselő. Erről az albizottság elnöke Budai Gyulával is egyeztetett. Az elszámoltatási kormánybiztos azt mondta, azért fordult a legfőbb ügyészhez, hogy tisztázódjon Juhász Ferenc szerepe a korrupció gyanús ügyben.
Mert a hatóságnak legalább annyit meg kellett volna tenni, hogy Juhász Ferencet minimum tanúként idézi ebben az ügyben, és a felek vallomása közötti ellentmondást megpróbálja feloldani.
A beadvány megérkezett, és a katonai ügyészség által folytatott nyomozás részeként fogjuk kezelni ezt a beadványt.
A Magyar Nemzet értesülései szerint egyébként az Inkál Security őrző-védő cég is úgy kapott megbízást a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy vissza kellett osztaniuk pénzt. Kerestük az ügyvezetőket, de csak a titkárságot értük el.
Én Szondi Vanda vagyok a Duna TV híradójától, és a Magyar Nemzetben ma megjelent cikkel kapcsolatban szeretnék egy interjút kérni.
Visszahívást ígértek, végül csak egy közleményt adtak ki. Ebben azt írják, az őket ért vádak alaptalanok, és minden valóságtartalmat nélkülöznek.
Parti drogot és beltérben használva veszélyes teraszmelegítő berendezéseket is találtak a Westbalkánban. Ezt a Magyar Hírlap írt a szakértői jelentésekre hivatkozva. A jelentés szerint, ha tűzült ki, sokkal többen haltak volna meg.
Pár mécses és egy szálvirág a Westbalkán egykori épülete előtt. Ma már csak ennyi emlékeztet a három lány tragédiájára. Szakértői jelentések szerint olyan sokan és olyan sok mindenben hibáztak, hogy a tragédia sokkal nagyobb is lehetett volna.
A vizsgálatból kiderült, hogy aznap este 4000 főre számítottak a szórakozó helyen, 2800-an mentek be az épületbe, kiengedni viszont egyszerre csak 307 ember tudtak volna. Kevés volt a biztonsági őr, orvos pedig egyáltalán nem volt a helyszínen. A vizsgálat kiemeli, hogy az épület negyedik emeletén, ami tulajdonképpen még építési terület volt, olyan gázpalackokat találtak, amelyekben úgynevezett parti drogok voltak.
Az épületben nem csak parti drogot, hanem úgynevezett teraszmelegítőket is találtak. Ezek kültéri használatra valók.
Itt tüzet nem okoz, de nem a legszerencsésebb, inkább azért, mert ugye nyilvánvalóan az emberek nem tudnak lényeg a levegőt venni. És...
Címzettje Terézvárosi.
A tűzoltóság szakembere egy tavaly májusi levelet mutat. Már akkor kérték a 6. kerületet, hogy vonják vissza a Westbalkán engedélyét, mert szinte semmi sem felelt meg az előírásoknak.
Ennek az épületnek több szintjét használták, és a legjobb indulattal is maximum egyetlen egy terület részre, ez a kávézóra lehet ráhúzni, de állítólag már az sem áll meg, hogy annak sem volt érvényes használatbavételi engedélye.
A 6. kerületi önkormányzatnál azt mondták, hogy a nyomozás miatt nem nyilatkozhatnak.
Anyagi haszonszerzésből követtek el szándékosan szabályszegéseket néhányan, a másik oldalra pedig a hatóságok túlterheltek, és a meglévő kiskapukat használta ki az az oldal, aki az anyagi haszonszerzés miatt iparkodott megsérteni minden tisztességes szabályt.
Németh Ferenc reméli, hogy a kormány úgy módosítja a jogszabályokat, hogy hasonló eset többé ne forduljon elő.
Április 16-ától sem kerülhetnek utcára a lakáshitelesek. Ezt a kormány szóvivő mondta a tavasszal lejáró kilakoltatási moratóriumról. A kormány jelenleg szakértőkkel egyeztet arról, hogyan védjék meg a bajba jutott devizahiteleseket.
Sikerült értékesíteni az ingatlanunkat, nagyon nagy veszteséggel.
Holc Reiter Sándorék esetéről alig egy hete számoltunk be. Az érdi családnál nem várták meg a végrehajtót. Maguk döntöttek úgy, hogy eladják a házukat, és megpróbálják visszafizetni a banknak a pénzt. A bajba jutott devizahitelesek többsége egyelőre nem értékesítette jelzállaggal terhelt otthonát. Most azt várják, mi lesz a kilakoltatási moratóriummal. A kormány nem akarja, hogy bárki is az utcára kerülhessen, de közpénzből sem vállalhat át a bankoktól kötelezettségeket a kormány szóvivő szerint.
Ezt a problémát a kormány önmagában nem oldja meg, de nem is oldhatja meg, hiszen itt olyan óriási nagy hitelállományról van szó, 2800 milliárd forintról, amit csak a bankokkal együtt, a bankokkal együttműködve lehet megoldani, hiszen ez elsősorban mégiscsak az ő feladatuk és az ő problémájuk.
A banki hitelkárosultak egyesülete szerint döntő fontosságú, hogy senki se kerülhessen az utcára április 16-ától.
Az az álláspontunk, hogy senki nem ismeri most pontosan, hogy mennyi ember lehet valós bajban, de mindenféleképpen amíg nincs megoldás, addig a moratóriumra szükség van.
Az ügyben szerettük volna a Magyar Bankszövetséget is megkérdezni, de nem akartak kameránk elé állni. A pénzintézeteket tömörítő érdekvédelmi szervezetnél annyit mondtak, hogy a kilakoltatási moratórium ügyében ők maguk is a mielőbbi pozitív megoldásban érdekeltek.
Jóságinjekció, így nevezte a főpolgármester azokat a forrásokat, amelyet az államtól várnak a BKV megmentésére. Tarlós István úgy számol, a 77 milliárd forintot is meghaladó adósságállománnyal küszködő közlekedési vállalat már márciusban kormányzati plusz forrásokhoz juthat.
Állami mankó nélkül a BKV nem képes ellátni a feladatait a főpolgármester szerint. Tarlós István egy reggeli interjúban úgy fogalmazott, hogy mielőbb többletforráshoz kell jutni a tömegközlekedési vállalatnak, ellenkező esetben összeomolhat a BKV.
A kormány jól tudja, hogy miről van szó, és a megállapodás tulajdonképpen készen áll, de valóban ez az igazság, ha március folyamán nem érkezik segítség a BKV-nak, akkor összeomolhat.
Rendbe kell tenni a BKV finanszírozását, és ezt csak az állam teheti meg. Ez a Városi Közlekedési Egyesület álláspontja is. A civil szervezet szerint a cég mai sanyarú helyzetében a szükséges fejlesztésekre sem futja.
Gyakorlatilag a bérekre és az üzemanyagra elég, meg fűteni az irodákat körülbelül ennyire elég, új jármű vásárlására, vagy nagyobb ívű rekonstrukcióra, mondjuk a villamospályák vagy a hévpályák esetében már nem elegendő.
A főváros tavaly áprilisban 10 milliárd forint tőkepótlás szavazott a BKV-nak, évvégén pedig a kormány is átutalt 7,5 milliárd forintot. Ám a vállalat hiánya csak az idei működésből adódóan 30 milliárd forint lehet.
Most nézzünk két további hírt előzetesen. Visszaesett a születésszám az anyaországban, és a felvidéken is fogy a magyarság. Kötelező óvoda most még csak 4 éves kortól, de rövidesen már a 3 évesek sem maradhatnak otthon. A Volóci járási bíróság szabadlábra helyezte a vereckei emlékmű rongálóit. A szélsőjobboldali Svoboda párt 3 kárpátaljai vezetőjét csoportos garázdasággal vádolják, amiért legfeljebb 5 év börtön jár. A KMKS elnöke szerint enyhítheti a tettesek büntetését az, hogy az emlékműnek jelenleg rendezetlen a jogállása.
A vereckei hágón a 7 vezérnek emléket állító szobor a KMKS tulajdonában lévő földterületen épült. A műemléket 12 év húzavona után a magyar állam finanszírozásával 2 éve fejezték be. Azóta az építmény jogi háttere nem tisztázódott.
A tavalyi évben Németh Zsolt államtitkár úr az emlékmű vagyonkezelő jogát átruházta a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetségre. Az ungvári főkonzulátus mindent el fog követni annak érdekében, hogy ennek az emlékműnek a jövőbeni jogi státusza rendeződjen, segíteni fogja a KMKS ezirányú munkáját.
A hétvégén már 4-szer gyalázták meg ukrán nacionalisták az emlékművet, de most először sikerült elfogni a tetteseket. Büntetésüknél enyhítő körülménynek számíthat az, hogy az emlékű tulajdonjoga még nem tisztázott.
Az előző szocialista kormány valami miatt fájt az, hogy a KMKS-é legyen az emlékmű, és ezért történhetett meg, hogy a Fidesz kormánynak kellett lepapírozni azt, hogy a magyar állam építette, a magyar állam pénzén lett ez az emlékmű lefejezve. Azon leszünk, hogy minél hamarabb megkapja az emlékmű státust.
A kárpátaljai rendőrség vezetőinek nyilatkozata szerint, mivel a szobor nem képvisel történelmi értéket, és hivatalosan sincs sehol emlékműként bejegyezve, megrongálása csupán kihágásnak számíthat.
Visszaesett a születésszám Magyarországon, tavaly több mint 6%-kal kevesebb gyerek született, mint 2009-ben. Tavaly évvégére 40 ezerrel csökkent a magyar lakosság, december végén a népesség lélekszáma 9.986.000 fő volt. és évről évre csökken a magyarság lélekszáma Szlovákiában is, különösen a szórványban élőké. A Máért Szórvány Albizottsága átfogó Kárpát-medencei stratégia kidolgozására készül.
A Nagykéri Általános Iskola magyar tagozatának 5. osztályában mindössze 5 gyerek tanul. A többi évfolyamnál sem jobb a helyzet. Az iskola 228 diákjából csak 52-en járnak magyar osztályba, és a szeptemberben induló első osztályba egy magyar gyerek se jár majd. Pedig a 3000-es településen 10 évvel ezelőtt 2-szer annyian vallották magukat magyarnak, mint szlováknak.
Minden megteszünk azért, hogy a magyar tagozat a Nagykéren megmaradjon. Sok erőfeszítésben kerül ez.
Sok szülő azt gondolja, jobb a gyerekének, ha szlovák iskolába jár. Ez viszont a magyar osztályok fennmaradását veszélyezteti.
Sokat fog veszíteni ez a közösség, Nagykér község azáltal, hogy elveszik az utcákról a magyar szó, és ezt nem pótolhatja semmi.
A Máért Albizottsága szerint átfogó Kárpát-medencei szórványprogramra van szükség, de mindenütt kulcsfontosságú az iskolák életben tartása.
Esetleges iskola busz megvásárlásában is tudjuk azt a régiót segíteni, vagy ha fel kell szerelni az iskolát, hogy versenyképes legyen a szlovák iskolával szemben.
A bizottság tagja szerint hasznos lenne egy országos felvidéki szórványközpontot kialakítani, hogy ott gyűjtsék és értékeljék a magyarok igényeit. Olyan szórványpontokat is kijelölnének, amelyek egy-egy régióban segítenék a magyar intézményeket.
Romániában utoljára 2002-ben tartottak népszámlálást, akkor az 1.420.000 magyar származású Erdély lakosságának 19,6%-át tette ki.
Nagyon fontos, hogy a magyar családoknak a gyerekvállalási kedve az jelenleg a román családok fölött van, tehát több gyereket vállalnak a magyar családok, magyar nők, mint a románok, és ez elsősorban az értelmiség, illetve középosztálybeli családoknak köszönhető.
Becsléseik szerint a 2011-es népszámláláskor 1,3 millió román állampolgár vallja majd magát magyarnak. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez a magyar népesség arányának a csökkenését jelenti majd. Kevesebb a román is, nem csak a születésszám csökkenése, hanem a nagyarányú elvándorlás miatt. Az elmúlt 10 évben Kárpátalján 9, a Vajdaságban 40-45 ezer, míg Erdélyben 120 ezerrel mérséklődött hozzávetőlegesen a magukat magyarnak vallók száma. A Kárpát-medence kisebbségi magyar közösségeinek lélekszáma 2001-hez képest 230-250 ezerrel csökkent.
4 éves kortól valamennyi kisgyermeknek óvodába kell járnia, ez az uniós ajánlás. Magyarországon lejjebb viszik a korhatárt. Az oktatási államtitkár 1-2 éven belül már 3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodai nevelést.
Tehát 93 gyerekünk van.
Az orvosházi gyerekek szülei még szabadon dönthettek arról, hogy beiratják-e csemetéiket 3 évesen. Az óvodavezető azt mondja, van, aki csak 5 évesen kerül a csoportba.
Vallási okok miatt, vagy kisebb testvér otthonléte miatt következhet ez be.
Magyarországon a gyerekek 10%-a csak 5 évesen megy óvodába. Sokszor éppen azokat iratják be később, akiknek a felzárkóztatás miatt a legnagyobb szükségük lenne ezekre az évekre, mondta Hoffmann Rózsa. Az oktatásért felelős államtitkár szerint nyilvánvaló, hogy 2011. szeptemberétől nem tehetik kötelezővé a 3 éveseknek az óvodát, hiszen férőhely gondok vannak szerte az országban.
Pont ahol a legnagyobb szükség lenne rá, ott hiányoznak az óvodák, ezért ez a program alapos feltérképezést igényel még. Rövidesen heteken belül megszerezzük az adatokat, hogy hol mennyi gyerek van, hol volna erre igény, és akkor tudjuk eldönteni, hogy 2012-től vagy 2013-tól tudjuk ezt életbe léptetni.
Az uniós politikusok azt mondják, az óvodai nevelés megalapozza az egész életutat.
So now... Kettős célunk van, minden gyereknek meg kell adni az óvodai nevelés esélyét, amelynek minőségének kell lennie.
A biztos szerint ez gazdasági kérdés is. Megéri költeni az óvodákra, hiszen így az iskolába már felkészült gyerekek érkeznek, kisebb lesz a lemorzsolódás, és hosszabb távon a munkanélküliség is csökkenhet.
Drágul az üzemanyag, a 95-ös benzin literenkénti ára 5 forinttal emelkedik. Átlagosan 365 forintba kerül szerdától, míg a gázolaj 2 forinttal lesz drágább, átlagosan 362 forint. A dízel ára legutóbb egy hete emelkedett 3 forinttal, a benzin akkor nem drágult. Maradt az alapkamat, jelentette be Simor András jegybankelnök. A monetáris tanács nem változtatott. A piaci várakozásnak megfelelően 6%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A döntés nem befolyásolta a forintot. Továbbra is 271 forint maradt az euró árfolyama, és 209 forinton jegyzik a svájci frankot. Ezentúl az országgyűlés választja a monetáris tanács külső tagjait. A jegybankelnök szerint ez azt a látszatot keltheti, hogy a Nemzeti Bank nem független. A Fidesz szerint azonban a szabályozás változás éppen, hogy növeli a jegybank függetlenségét.
A jegybank elnöke szerint, ha a piacok rosszul reagálnak a mai törvénymódosításra, az kedvezőtlenül hathat az egész magyar gazdaságra.
Minden olyan lépés, ami a jegybank függetlenségének képzetét, az erről alkodott képet a piacban, a piaci szereplőkben, a befektetőkben, az elemzőkben, a megfigyelőkben kedvezőtlenül befolyásolja, az kártékony.
Eddig a monetáris tanács 4 külsős tagja közül 2 a miniszterelnök, 2 a jegybank elnök jelölhetett. Most mind a 4 az országgyűlés választja meg a Gazdasági és Informatikai Bizottság javaslatára.
Európai Uniós alapelv, hogy a kormányzati politikától a nemzeti bankok, a jegybankok függetlenül tudjanak működni, kontrollt tudjanak képezni.
Rogán Antal szerint az új szabályozás éppen csökkenteni fogja a kormány befolyását, hiszen a képviselők döntenek majd.
Én azt gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag a jegybank függetlensége erősödik és nem csökken, viszont az igaz, hogy a monetáris tanács működésében több szempont is megjelenhet.
A monetáris tanács tagjainak március 1-ével megszűnik a megbízatása. Rogán Antal szerint március 2. hetére megválaszthatja az országgyűlés az új tagokat.
Illegálisan tartott fegyverekre és lőszerre bukkantak a rendőrök egy 67 éves homokterenyei férfi lakásán. A lefoglalt arzenál több mint 300 darabból áll, második világháborús aknavetőgránátok és légvédelmi tüzérségi lőszerek is vannak köztük. A gyűjtő 2-től 8 évig tartó szabadságvesztésre számíthat. Nógrád megyében 2 hónap alatt már másodszor foglalt le illegálisan tartott fegyvereket a rendőrség. Decemberben 5 férfit vettek őrizetbe, akik ásatásokat végeztek második világháborús csaták helyszínein. Hamarosan jönnek a sporthírek, felvezetőként annyit, hogy Kubatov Gábort, a Fidesz országos pártigazgatóját jelölik az FTC új elnökének, a folytatás Erdvan Mátyástól.
Szervusz, köszöntöm a nézőket! Valóban Kubatov Gábor péntekig ad választ a felkérésre. Adásunkban egyébként mindenekelőtt a ferencvárosi labdarúgási bizonytalan helyzetével foglalkozunk, de interjút láthatnak Kemény Dénessel, a vízilabdázók szövetségi kapitányával is, várom Önöket.
Köszönjük szépen. Én legközebb 8 órakor a Nemzeti Krónikában várom Önöket, utána közbeszéd, amelyben a többi mellett arra is választ keresnek kollégáim, van-e vérhiány Magyarországon. Rögtön utána a Hol a zsarnokság című magyar dokumentumfilmet vetítjük, a Duna 2 autonómián pedig a 4-es-2-es című amerikai játékfilmet ajánljuk 9 órai kezdettel. Viszontlátásra! És aktuális és érdekes témákkal várjuk Önöket 6-tól 8-ig. Internetes szélhámosokat buktattak le a fogyasztóvédők. Az alkotmányozás új fejleményeiről kérdezzük Gulyás Gergelyt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét. A korrupt főtisztek ügyében a stúdióba várjuk Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztost. Kulturszom rovatunkban pedig az új Hippolitról beszélgetünk Vojt Ágival és Koltai Róberttel. Tartsanak velünk 6-tól 8-ig. Februári műsorunk fő témája a minimál stílus, exkluzív sztár vendégünk a világhírű designer Karim Rashid.
Ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. hiszen vívőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nielner Ripper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban, a kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Benko Dixieland koncert április 7-én. Louis Armstrongra emlékeznek Benkoék a Művészetek Palotájában április 7-én.
Nyugodt, biztonságos nyugdíjas éveket tölthet Balatonfűzfőn, a Támasz idősek otthonában. A zöld terület szívében fekvő intézményben, egy és két személyes garzonokban változatos programokkal várjuk lakóinkat. A Támasz idősek otthona szeretetteljes gondoskodást nyújt az ország minden területéről érkező időskorúnak.
Szívünk fáradhatatlan energiaforrás éjjel-nappal működik. Rohanó életmódunk miatt energiája fogyatkozik. A Panangin tabletta hatóanyagai erősítik a szívizom működését, gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.